Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Ma este Topolánszky Ákossal fogunk beszélni a drogszakmáról, a drogszakma civil programjáról is, nemzetközi kitekintésben a civil társadalom különböző formációiról, ami Európai Unión belül mindenféle országban másféleképpen alakul. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét.
Szívesen látlak ebbe a stúdióban, mert mindig egy jó beszélgetés szokott ebből kikerekedni, és most is olyanra készülök tulajdonképpen. Azért is, mert te egy olyan területképviselője vagy, amelyik tulajdonképpen egy kicsit sokkal erőteljesebben van jelen a maga szakmai területén, mint sok más ágazatban. Ez pedig a drogszakma, és a drogszakmában a civilek nagyon erőteljesek. Magyarországon, ha jól tudom, 60-70%-a uralja a szakmán belül a, tulajdonképpen a feladatokat. Talán azt is lehetne mondani, hogy ha menne lennének ezek a civil szervezetek, talán össze is dőlne a szakmai terület. Nem tudom, mennyire áll ez.
Az abszolút igen. Egyetlen kiegészítés, hogy nem uralja, hanem szenvedi. Mert hogy most nem egyszerű neki. Nagy sok szempontból, de kétségtelen így van, hogy a munka dandárját, hogyha nagyon formalizáltan akarnánk beszélni, akkor bizonyít a civil szakmai szervezetek viszik.
Egyébként ez nem másodlagos dolog, amikor a civilek szakmai munkát végeznek, mert sajnos szerintem az emberek felfogásában a civil az egy ilyen laikus, aki szabad időben délután amatőrként vesz részt valamiben, itt pedig igazi szakmai szerepeket töltenek be, az ellátást is végeznek, például szem drogterületén nem is kevés számban ilyen szervezetek, és hát nyilván a prevencióban, vagy bármilyen típusú szolgáltatásban az ifjúság, pontosabban a kábítószer kerületében, ott igenis markáns szerepet vállalnak szerte az országban, nem csak Budapesten.
És nagyon helyesen, mert egy rejtkező és elítélt társadalmi probléma, mert hogy a több néz erre. A tekintetben nyilván nem az állam fog tudni itt hatékonyan fellépni. Uh-huh. Persze megvannak a sajátos és nélkülözhetetlen feladatai, főleg, hogy el is látná őket, hanem a civilitás tud oda menni, a civil szakmai szervezetek, amelyek eléggé rugalmasak, eléggé tényleg rögtön reagálni képesek, és kellően érzékenyek ahhoz, hogy ténylegesen meglássák a problémákat, az embereket, a lehetőségeket, és feltárják.
Engem régóta foglalkoztat, hogy hogyan alakult ez így, mert azért Magyarországon sokfajta civil kezdeményezést jött létre, sőt a rendszerváltást követően tízezrekké jöttek létre különböző kezdeményezések, ami sajnos egyike másik el is halta nagyon hamar, de valahogy a drog területén nagyon markánsan, jelentősen ott maradtak a civilek, és hogy igazából a történetre roppantul foglalkoztat, ez egy okos társadalompolitikai magatartása egy mindenkori kormányzatnak, beengedték oda a civileket ezekre a területekre, vagy hogy alakult ez roppantul érdekel, mert ez engem például most is foglalkoztat.
Én eszem, ez pont fordítva van. A mindenkori rossz kormányzatokkal szemben a civilitásnak a demokrácia projektje a drog. Uh-huh. Jól emlékszem azokra az időkre, amikor ez indult, mondjuk 79-80 tájékán a legelső ilyen ügyek, majd utána a 80-as évek közepétől meg különösen, ezek kifejezetten ilyen demokrácia projektek voltak. Tehát érzékenynek lenni, szolidárisnak lenni, ez akkor egy demokrácia projekt volt. Uh-huh. Hajléktalanok, amikor 87-88-ban megjelentek először a pályaudvarokon, az nem csupán egy emberbaráti kérés volt, hanem annak a felfedezése is, hogy a demokráciában nem létezhetnek ilyen eltitkolt, eltusolt helyzetek, életborzalmak, és hiszen nem ezekre rászerveződik a világ. Egyáltalán az önkéntes szerveződés az ugye egy nem konform rendszerű dolog volt az akkori társadalmakkal, és akkor ez egy nagyon szép megindulás volt, tehát azok, akik ilyen típus érzékenységből, ilyen típusú tevékenységeket elkezdeményeztek, azok jellemzőleg egyben ellenzéki tevékenységeket is tettek, hiszen szükségszerűen ez ellene mutatott azoknak a hát nagyon monolitikus, egypártrendszeri, nem demokratikus, és főleg nem szubszidiárius, tehát nem a lokalitásokban, helyi közösségekben létezni akaró világnak, amelyik akkor csak is kizárólag létezhetett. Aztán a rendszerváltáskor ez egy kicsit érdekesen alakult, mert akkor ugye túl nagy dologgal volt elfoglalva a társam, például rendszert kellett váltani, és akkor ez nem olyan egyszerű, mert hogy közben itt voltak azért ezek a nem is akármekkora nagyságrendű problémák, egy egyébként csődhelyzet előtt álló gazdaságban és teljesen kialakulatlan társadalomban, akkor erről a kérdésről nagyon erőteljesen lekerült a hangsúly, mert tényleg minden más volt, de azért kitartottak azok, akik itt elkötelezettek voltak. Majd utána ez fejlődött a későbbiekben, ahogyan megnyugodott, vagy másképpen nyugodott meg a demokrácia.
És erősödött a kábítószer problémára.
És nem szó, hogy meglehetősen erősödő kábítószer problémára próbált valami fajta erősödő szakmaiság választani. Így van.
Az érdekes a dolog, mert ugye én, amit civilekről tanultam a hétköznapi életből, az úgy jelent meg a nagyjából a rendszerváltás magasságában is, hogy kritikai a magatartása. Mindenki, aki beszáll egy ilyenfajta civil programban, az azt mondja, hogy nem tetszik neki valamilyen működés, és megmutatja, hogy szeretni, hogy látná jónak. Tehát is ebben az értelemben a civil magatartásnak két jellemzőjét látom. Az egyik ugye, amelyik hangosan beszél róla, hogy ez mennyire nem jó, a másik meg az megmutatja, hogy legalábbis szerinte így kéne. És úgy érzem, hogy például a civil területen, a kábítószerügyben sokkal inkább a gyakorlat jelent meg. Tehát sok prevenciós, ellátó, szolgáltató megoldásokat láttam feltűnni azért a gyakorlatban, ami olyan volt, ami nem fért bele a hagyományos protokollban, nem is ismerték sok esetben. Tehát sok-sok újszerű kezdeményezést láttam például ezen a területen. Tehát kevesebb duma, több gyakorlatot láttam valamilyen furcsa módon legalábbis. De lehet, hogy csak túlzok, mert nyilván az idő...
Nem, ez egy nagyon fontos szempont, és ez a lényeg. A civil szakmai terület reagált kérdésekre, igen, és megtalált hozzá jó eszközöket, olyanokat is többek között, amelyek azóta más szakma, akár tudományágokban is nélkülözhetetlenné váltak, elsősorban is az államcsökkentése gondolok, aminek a filozófia sok esetben most már máshol is jól megfigyelhető, de azért azt kell mondjam, hogy a drogfrontján azért a szakmai szervezetek nem feledkeztek el az érdekérvényesítésre, elég erős hangjuk volt, és állandóan gondolkodtak azon, hogy nem csak az persze idézőjeles, mert az rendkívül fontos, nem csak szolgálniuk kell és szolgáltatniuk kell, hanem egyben érdekeket is képviselni, hiszen amikor a saját érdekeiket képviseljük, akkor elsősorban ezt a klienseikért és egy olyan társadalmi kultúráért teszik, amelyben egy alapvetően kirekesztett, stigmatizált drogfogyasztó, ezt jól tudjuk, hogy Magyarországon a legnegatívabban érzékelt, elutasított társadalmi magatartás a kábítószerfüggés. Kicsit komplikáltan mondani, ez teljesen stabilan. Így van. A társadalomnak mindig 80% körüli túlnyomó többsége semmilyen kapcsolatban nem akar lenni egy úgynevezett kábítószer használóval, teljesen független attól, hogy milyen módon és mit használ. Egyszerűen önmagában annyira mágikus ez a szó, nyilván összefüggésben a politikai és társadalmi kívánságokkal, hogy a kábítószerügyet azért nevezzük ki valami nagyon-nagyon démonikus társadalmi jelenségnek, és úgyhogy ez mindig érdekérvényesítés, és mindig is megpróbálkozott a szakma. Nagyon izgalmasak azok az utóbbi években történő folyamatok, amik ezen a területen megy, amikor ugye a drogszakma, amelyik magát nyugodtan nevezheti egy súlyosan kirekesztett szakmai csoportként, hiszen a legalacsonyabb presztízsű társadalmi problémához kapcsolódik, és ezen a területen próbál meg valamit tenni, sokfajta izgalmas dolgot tesz, nagyon újítóakat, talán lesz időnk arra, hogy beszéljünk.
Igen, mindesetre az tény, hogy igen, hát igazi felelősségérzet, nagyon manifest felelősségérzet jellemzi ezt a világot, és sok esetben azért is érdekes a kérdés, mert ugye állam beengedi a feladatai közé akkor ezeket a civileket jobb hián, és a legelején arra emlékszem még, és akkor azért szerintem a hallgatók tudják azért, de megismétlem, hogy annak idején még az első Fidesz kormány idején te ezért felelős helyettes államtitkárként a droggal, kábítószerügyel foglalkoztál, és az volt az érdekes számomra, hogy akkor is ugye akkor megjelent egy ilyenfajta összehangoló törekvés arra, hogy az állami és a nem állami feladatokat hogyan lehet igazából összehangolni. De igazából létezhet-e rendes szereposztás például a civilek és állami szereplők között, például szakmai szinten.
Csak is ez lehet a dolog. Hát esetől képzelni mást. Az állam nem tudja kitalálni, az állam nem tudja produkálni ezeket a viszonyokat, hanem engednie kell, nem csak engednie kell, hanem hallgatnia kell a civil szakmai szervezetek véleményét. Nincs is más joga. Én amikor bementem a minisztériumba dolgozni, végülis a szakmából, a civil szakmai világból, akkor az volt a filozófia, hogy felejtsük el, hogy tudunk valamit, mert abban a helyzetben nekünk erre már nincsen jogunk, hanem mindig kérdezzük meg a szakmát, mit csinálunk. Csinálunk-e jól valamit, vagy csinálunk-e rosszul, ezt állandóan kérdezzük, megpróbáljuk meg ezt így vinni, és aztán akkor mi úgy fogunk akkor majd mondjuk törvényt kodifikálni, költségvetést kialakítani, szakmai keretrendszereket létrehozni, amely lehetőleg a legjobb lesz azoknak, akiknek ez kell, hiszen nem a minisztériumban fogja ellátni a szegény kábítószer függőt, hanem nyilván azok, akik hősiesen a frontvonalakon ott küzdenek.
De amiről beszélsz, az egy olyan demokratikus megközelítésű döntéshozói magatartás, ami nem mindig jellemez döntéshozókat most az elmúlt 20 nem tudom hány évben lehetne ezt mondogatni, mert ez önkorlátozó. Ez arról szól, hogy én dönthetnék előbb is, de megkérdezem a szakmát, dönthetnék hamarabb is, de megkérdezem az összefüggéseket, talán fel is mérem, megtervezem, egy kicsit átgondolom, és tulajdonképpen ez a fajta tudatosság, ez a szereposztás egyik alapfeltétele. De ez a kérdés, ugye tulajdonképpen, ha így alakult, akkor úgy tűnik, hogy azért abban az időszakban, és amikor te üzembe adta 2002 körül volt, olyan emlékszem. Mikor volt ez? 2000?
Mi?
A helyettes államtitkár
időszak. 99-től 2003.
2003-ig, tehát 2000-es időszakban. Akkor igazából növekedtek ezek a szervezetek száma. Én úgy érzékeltem.
Óriási
méretű. És akkor úgy éreztük például mi is, és akkor mondhatnám több eszem első szemébe, hogy szükség van ránk. Tehát az érzékelhető volt, hogy megkérdezték a véleményünket. Ez nagyon izgalmas. És ma nem feltétlenül így van.
Feltétlenül nincs így.
De ha pedig nincs így, akkor ilyen szempontból azért érdekes, hogy ti viszont mégiscsak összehoztatok egy nagyon izgalmas programot a civilek számára, akkor viszont nem volt program. Akkor tulajdonképpen voltak civilek, volt egy ilyenfajta kooperációs kísérlet, együttműködési kísérlet, ami tulajdonképpen nagyon eredményes volt sok-sok területén a prevencióban, itt-ott még szerintem még az ellátás különböző területén is nagyon izgalmas együttműködések voltak a különböző megközelítésekben. De most viszont már program van. Tehát hogy próbáltatok összehozni egy nagyon izgalmas civil szakmai programot, és azért tetszik ez nekem, mert más szakmai területen nem nagyon van. Tehát más szakmai területen, hogy a drogszakmában viszont van.
Hát ez egy hiányjelenség. Uh-huh. Korábban tényleg az volt, hogy volt egy stratégia, amit ugyan az állam, a minisztérium világa hozott létre, de abszolút együttműködésben a szakmával. Tehát ez övék volt. Elfogadták, sajátjukat érezték. Hogy mondjam, ez volt az identitás keretük. Béke volt. Ezért volt béke, és ez egy nagyon fontos ügy volt, hogy, hogy nem a szakmai acsarkodásokban, törésvonalakban örölték fel az energiáikat, hanem tényleg volt egy közös nevező. Akkoriban nem is nagyon tűnt fel olyan ember, aki ebben szöget zárt volna be. Uh-huh. Aztán később kiderült, hogy ők már akkor is úgy értették, de akkor nem jelezték ezt a dolgot igazából. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a szakmában békét kell teremteni, a szolgáltatások környékén békét kell teremteni, hogy minden energia, amely mindig egyébként véges, vagy éppen nagyon is kevés, az a feladat ellátásra menjen. Később azonban ez alapvetően megváltozott, mondhatnám, hogy 180 fokon fordult a dolog, és hát ugye visszavonták azt a drogstratégiát, amelyik az összeszakmai szervezet teljes egyetértésével került újonnan elfogadásra, majd elfogadott a kormány 2013-ban egy olyan drogstratégiát kvázi hatalompolitikai erőszakkal, hiszen azért mondom ezt így, mert hogy a szakmai szervezetek mindegyik elutasított annak tartalmát, tartalmatlanságát és irányultságát, és ez tehát nem teremthetett egy közös nevezőt. Uh-huh. De nem csupán ez volt a probléma, mert hát egy papírtigris nélkül egy stratégia az semmi, de adott esetben lehet nagyon sok, hogyha tényleg konszenzus van mögött, és még pénz is van, de mert se konszenzus nem volt, se pénz nem volt, és ez volt a nagyobbik baj, kivonult az állam gyakorlatilag egy tizedére. Egy 9/10 csökkentette a költségvetést, ezzel tényleg a szolgáltatások esélyeit eliminálta, megszüntette, és hát nagyon sokan meg is szüntek. A saját köreidből jól tudhatod, hogy a prevencióval foglalkozó intézmények legnagyobb része megszüntette a tevékenységét. A drogambulanciák jelentős rongyolódáson mentek keresztül, de hát ők azért állami támogatásból, tehát olyan finanszírozásból működnek, bár egyre csökkenő, fajlagos szinten, de hát valamennyire megmaradtak, de például az általam csökkentő szervezetek jelentősen léket kaptak, és más. És ebben a helyzetben a frusztráció általános közegében egyre erősebben kezdtek el gondolkodni az emberek, hogy van ebből kiút, van, aki tréningeket szervezett, csapatépítő, stratégiai játékokat játszottak, és elkezdődött egy olyan gondolatkör is, hogy gondolkodjunk el azon, hogy közösen tudunk-e valamit tenni, közös nevezőt tudunk-e létrehozni, és először, talán 5 évvel ezelőtt létrehozott ez a szakmai környezet egy úgynevezett civil szakmai stratégiát. Ezt én írtam, és utána kis átdolgozásokkal elfogadták azok a szervezetek, amelyek ebben a folyamatban együtt voltak. És ez megfogalmazott 14-15, már nem emlékszem pontosan hány, olyan instrumentumot mondanám így, hogy eszközt, vagy új valamit, ami esetleg segíthet az érdekérvényesítésben. Ebből a két legfontosabbat létre is hozta. Hát, ugye egy ilyen nehéz azért, hogy fogást találni egy jelenlegi társadalmon, vagy politikai eliten, de azért mégis valamit tett. Az egyik ilyen, az egy nagyon izgalmas dolog, az az első civil szakmai ombudsman beállítása. Egy ilyen hivatal, vagy egy ilyen ember, akit a szakma felken erre, és azt kéri tőle, hogy képviselje őt, akár peres eljárásokban is, ha erre szükség van, hogy a jogait érvényesíthesse.
Úgy hívták azt hiszem a vezetőjét, hogy Bicskei Hajnal.
Így van, pontosan. Volt a vendéged.
Beszélgettünk már.
Nagyon jó. És ő ilyen nem volt még más szakmai területen Magyarországon. Ugyanakkor például az Egyesült Államokban több ezer ilyen van. Szakma területeknek, vállalati csoportoknak, munkáltatotti érdekvédelmi szervezeteknek tud lenni ombudsmanja. Ez azt jelenti, hogy nem az az ombudsman, amely az alkotmányos rendben benne van törvény erejénél fogva, hanem egy szakma nevezi őt ki, és nyilván az ő hatásköre erősen összefüggésben van azzal, hogy az állam őt mennyire tekinti partnernek. Hát sem ennyire, de mégis néhol azért muszáj volt, mert azért kikért iratokat, mert azért bírósági révit súlyosan sérelmes ügyeket meg is nyerte egyébként, és ez egy fontos dolog. A másik pedig a KCKT, a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület, amelyik tulajdonképpen az egyre kevésbé, és most már gyakorlatilag semennyire nem működő állami, kormányzati, kábítószerügyi koordinációs bizottság, ez volt a régi, még általunk létrehozott nagy testület, amelyikben tényleg az államügyeket a kábítószerügyben lehetett koordinálni. Ennek egy ilyen civil alternatívája. És ez nagyon jól működik, van 4 kvázi szakbizottsága, kezelési, prevenciós, átöncsökkentési.
Az elnökét úgy hívják, hogy Szemeljánc János.
Igen. Ő tehát felhatalmazással működik, mert megválasztották a szakmai szervezetek. Ezért olyan fontos, hogy egy valaki, aki fellép egy szakma nevén, mert az felhatalmazással tegye.
Tehát kompetens.
Nem a kompetens, ugye. Egyébként szakmailag lehet kompetens több ezer ember is, de felhatalmazással léphet csak fel, és ennek fejében persze elszámolási kötelezettsége van a tetteiért, a megszólalása is, itt van. És ez történik a KCKT-ban, de hát azért persze ez alig-alig látszódik ki a földből, de azért mégiscsak egy szép, és a szakmán belül, meg az ilyen civil étosz szempontjából egy nagyon is értékelhető dolog.
your special way. And I just have to say, in my life, I love no other, because she's more than I deserve. And she gets me where I live. I'll give all I have to give. I'm talking about that hummingbird. Oh, she's a little and she's not too much for words to say. When I see her in the morning, flower.
A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Topolánszky Mákossal kezdtünk el beszélgetni egy olyan területről, amit drogszakmának hívnak, de tulajdonképpen nem feltétlenül csak drogszakmát jelent, hanem egy olyan fajta világot, amelyikben az ott dolgozó civilek, szakmai szerepet vállaló civilek felelősségérzettől hajtva még akkor is végzik a munkájukat, miközben a feltételeik romlanak. Most itt próbáltam egyszerűsíteni a dolgot, és ennek a civil folyamatnak, ami a kábítószer területen van, igen hosszú hagyományai vannak, egészen a rendszerváltás előtti időszakra visszanyúlik, és nagyjából azt a fajta pozíciót jelenti, azoknak az embereknek a segítő szerepét jelenti, akik nem akarnak közömbös maradni ebben a világban, és annak ellenére, hogy a kormány az aktuális döntéshozó hogyan áll, ettől független is ellátni, segíteni kívánják azokat az embereket, akik egyébként a saját helyzetet illetően egyébként is rossz pesztizsűek, stigmatizáltak, és tulajdonképpen nagyon hamar és gyorsan lemond róluk a személyes környezetük, akiket segíteni kell. És hát tulajdonképpen ebben a kontextusban nagyon izgalmas az, hogy valahogy ez az egész terület nagyon erőssé vált a civil szempontjából. A szakmát uralja, ezt mondhatod, hogy fogalmaztad, hogy nem uralja, hanem talán szenvedi tulajdonképpen 60-70%-ban tulajdonképpen a civilek jelentős száma, és ugye nem csak azt a részét emeltük ki a beszélgetés során, hogy mennyire szakmai szerepet jelent ez, hanem mennyire demokratikus szerepre ezt egy állami berendezkedésnek. És ugye beszéltél egy olyan összefüggésről is, ugye az elmúlt időszakban is ugye folyamatosan találkozik a szakmai és egy stratégiai programja is, hogy azt hiszem pár nappal ezelőtt volt egy ilyen konferencia, ahol arról beszéltetek például, az új drogstratégia, amit ugye erőszakosan, hogy fogalmaztál te, végül is megjelent ebben a mai gyakorlatban is, ugye követelmi és elvárandó dolog, annak egy fontos vezérterületéről ellátás központú, vagy
felépülés
központú drog ellátásról az a fontos szereplője ennek a programnak, ugye? És erről volt egy beszélgetés ebben a szombati találkozóban, ennek te voltál a moderátora.
Igen, a felépülés meg a kezdeményezője. Tehát ugye az van, korábban arról beszélgettünk, hogy békék kellenek.
Így van.
Akkor, amikor austerity measure-ök vannak, tehát megszorító csomag van, és az különösen a drogszakmára vonatkozak drámai mértékben kivonult az állam, akkor szükségszerűen a frusztrációikat előhozzák az emberek, a civil szakmai emberek, szakemberek, és sajnos törésvonalak jönnek létre attól függően, hogy milyen viszonyt képzelnek el, milyen szerepkészletük van mondjuk a hatalom tulajdonosaival kapcsolatban vagy szemben. És hát ebben aztán ugye, hogy mondjam, ilyen elméleti és nyelvfilozófiai problémák is felmerülnek, hogy itt van egy nagyon-nagyon tiszteletreméltó fogalom, a felépülés szó, a felépülés elmélet, amelyik az összes eddigi három stratégiának sajátja, benne lévő, átívelő gondolata volt, és most mégis azt látjuk, hogy nagyon különbözőképpen látják különböző emberek. Mert hogy a nagyon tiszteletreméltó szövegek is ki vannak téve, kitettek a politikai és társadalmi kontextusnak, és ez valamilyen módon, érdekes módon átalakulnak. Mondok egy példát, hogy a szeretet lehet bármennyire rendkívül tiszteltemétő fogalom, nyilván mindenki számára, vagy majdnem mindenki számára maximálisan elfogadott, mégis kerülhet állandóan olyan kontextusban, amelyik egyrészt a hatalom oldalán, másrészt pedig a hatalommal szemben pozícionálja aztán magát. Vagy maga a hatalom használja. Mm. Itt a mi szakmámban is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy és az utóbbi időben felfedezte a nem tudom, a pszichológia, hogy a szeretet a legfontosabb. Mint hogyha azelőtt a gyűlölet lett volna, teljesen nonsens, uh-huh. Ez egy valószínűleg nagyon buta megfogalmazás, de mégis a szavak körüli kisajátítási folyamatok itt is működnek. Uh-huh. És erről próbáltunk beszélgetni, hogy hát, ha van valami közös nevező és megértésnek, úgy is hívtok, hogy ismerjük eléggé egymást. Uh-huh. És próbálnánk megérteni egymást, mit jelent az a négy különböző felépülés teória, amit azonosítani tudunk ezen a területen. És hát az optimisták azt mondják, hogy ez egy jó kezdet volt, a pessimistábbak az, hogy nagyon erősek a törésvonalak, és erősek az indulatok, de legalább elkezdtünk egy ilyen uh-huh. beszélgetést, de az nagyon egyértelmű, hogy az új stratégia ezt a fogalmat használta olyan legitimációs eszközként, önmagát megerősítő eszközként, amellyel a korábbi, számára borzalmas időszakoktól való eltérését akarta felmutatni. Mármint, hogy a felépülésben van az új ideológia, de semmi új nincsen benne, főleg ami a stratégiából, az új stratégiából kiderül, az még egy szűkebb változat, mint amelyeket korábban gondoltunk. Itt a felépülés az...
Gondolom, arról szólt a dolog, hogy szemben a korábbi gyakorlatban ugye nem volt nagyon közvetlen, nem jelent meg a felépülés minden esetben. Az alacsony küszöbű ellátásokban hosszú távra nagyon messzire kell kitenni azt a célt, hogy valaki egyensúlyba kerüljön a környezetével, hogy tetszik, mondjuk egészségesebb legyen, mint a meglévő helyzet. Tehát ilyen szempontból igazal van, hogy kitolódik egy szempontból a cél, és hogy azt lehet mondani, hogy lámlán nem az a feladata egy drogszakembernek, ugye, hogy pátyolgassa a beteg embert, hanem gyógyuljon meg, vagy ne akarjon meggyógyulni. Tehát egy nagyon nagy leegyszerűsített megközelítést érzékelek ebben a felépülés központú túldimenzionálásban, de lehet, hogy rosszul érzékelem.
Hát ami a stratégiában jelenik meg, az egy nagyon leegyszerűsített és lebutított változat. Egyébként pedig egy nagyon értékes gondolati keret. Ugye a felépülés az egyrészt jelenti azt, hogy elsőben nem betegségeszményből, negatív eszményből indulunk, és akarunk javítani, hanem az ember saját forrásait, erőforrásait saját döntése mentén akarja egy közösségi kereten belül is megvalósítani. Tehát alapvetően a felépülőről szól, akinek akarata van, és ezt az akaratát kell mindenki másnak. Tehát nagyon, ez egy nagyon... De jelenti ugyanakkor a felépülésnek a folyamatát, ahol az egyes szolgáltatások ezt az akaratot és ezt a belső energiát külső szolgáltatási eszközökkel támogatják, teljesen jogos, hogy nem a drog ambulancia fogja meggyógyítani az anyagost, hanem az anyagos fog meggyógyulni, illetve kiteljesíteni az életét többek között egy drogambulanciának a segítségével és támogatásával. Tehát ezek jó fogalmak, de nagyon el lehet őket használni, lehet őket velük visszaélni, és lehet bűnöst kiáltani olyanokra, akik ebben biztosan nem voltak vétkesek. Uh-huh. Próbálunk ebben is kezdeményezni beszélgetéseket, ezt amely meglátjuk.
Hát kérdezni, mennyire volt fogadókész azért ennek a programnak a képviselői, tehát az állami képviselők, mennyire voltak erre partnerek? Mert ugye a fő dolog az ugye, hogy az elmúlt időszakban azt érzékelhető, hogy sok helyen nincsen párbeszéd, vagy nincs elégséges párbeszéd, és azért is jó ez, aki tetszik ez a kezdeményezés, és azért is gondoltam, hogy erről pár szót mindenképpen váltsunk, mert itt végül is elindult egyfajta beszélgetés. Mennyire volt a fogadókészek? Mert ugye én azt gondolom, hogy ha egy ilyen stratégia van, akkor az egyezkedésnek folyamatosan jelen kéne lenni a gyakorlatban.
Én azt gondolom, hogy a különböző megközelítések egymással jó kibékíthetőek lennének, ha nem lenne ott a hatalompolitika, amelyik elkezdte kiigényelni magának ezt a fogalmat. Uh-huh. Aki ott képviselte a kormányt, a nemzeti, úgynevezett nemzeti drogkoordinátor, egy osztályvezető, rangban lévő ember, ő nem nagyon hiszem, hogy sokat fog tudni ez a vitához hozzátenni, nem is teheti, mert hogy igénybe vette már a politika ezt a keretet, ő valószínűleg jó szándékból leginkább csak kikerülni szeretné ezt a vitát, mert nem ő miatta alakult ez így. De hát ott vannak a szakmában jelenlévők, akik mellett azonban most